összes jelenlévő és az igényhirdetés felvételről hallgató gyülekezet. Ma Márk evangéliumának a 8. részéből olvasunk igét. Márk evangélium a 8. részének az első versétől felállva hallgassuk meg igét. Azokban a napokban, mivel hogy fölötte nagy volt a sokaság és nem volt mit enni, magához szólította Jézus az ő tanítványait, és mondta neki: szánakozom-e sokaságban, mert immár harmadnapja, hogy velem vannak, és nincs mit enniük. És ha éhen bocsátom haza őket, kidőlnek az úton, mert némelyek ő közülük messzűnen jöttek. Az ő tanítványai pedig feleltek neki: honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel, itt a pusztában? És megkérdezte őket, hány kenyeretek van, azok pedig mondták: 7. Akkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a földre, és vevén a 7 kenyeret, és hálákat adván megszegte, és adta az ő tanítványainak, hogy eléjük tegyék, és a sokaság elé tették. Volt egy kevés haluk is, és hálákat adván mondta, hogy tegyék eléjük azokat is. Ettek azért, és megelégedtek, és fölszedték a maradék darabokat 7 kosárra. Voltak pedig, akik ettek, mint egy 4000-en, és elbocsátottak őket. Tessék eljutottam. Kedves gyülekezet, jól ismert történet ez. Márk evangéliumában 7 helyen is nagyon hasonló szavakkal találkozunk a történettel. Olyannyira hasonló az 5000-ek és 4000-ek megvendégelése, hogy van, aki egyszerűen egy kettőzésnek gondolja ezt, ugyanaz a történet, kicsit másképpen elmondva. De én azokkal értek egyet, akik azt gondolják, hogy itt 7 történetről van szó, és pedig egy fontos tanítást akar Jézus adni a tanítványainak. Fokozatosan csökken egyébként az ennivágyók, az éhezők száma is, és a kenyerek száma is. Márk evangélium a 6. részében ugye 5000-en vannak. Vicas néni születésnapja kapcsán említettem, hogy az ezret lehet soknak is fordítani, és lehet azt mondani, hogy 5-ször sokan, vagy 4-szer sokan voltak, nem kell feltétlenül 1000 emberre, 1000-re gondolni, és ezt nem azért mondom, hogy segítsek az Úr Jézusnak, hogy ne kelljen neki annyi emberről gondoskodnia. 5 csoport, illetve 4 csoport, ezek zarándok csoportok voltak, futottak össze itt. Ugye a városka, aminek a közelében összegyűlnek, az sokkal kisebb lélekszámú, mint a hány zarándokról itt esetleg szóval, és ezért azt gondoljuk, hogy nem kell a fantáziánkat nagyon eleszteni, és nagyon beleveszni abba, hogy vajon 5, illetve 7 kenyeret el lehet-e ilyen sok felé osztani, mert nem ez a lényeg, hanem az osztáson, a megosztáson van a hangsúly. És akkor, ha nem 5-ször sok, vagy 4-szer sok emberről van szó, hanem tovább olvassuk a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy amikor Jézus tovább megy a tanítványaival, akkor hajón útközben a túlsó part felé a tanítványok arról tanakodnak, hogy elfelejtettek kenyeret vinni, és egy kenyérnél több nincsen velük a hajóban, és mondják Jézusnak, hogy nincs kenyerünk, és az Úr pedig azon tűnődik hangosan ott, hogy hát miért nem okultatok az 5000-ek és 4000-ek megvendégeléséből. Ez a nincs, ez nem a semmit jelenti, hanem az embernek azt a gondolatát, hogy a amit kevésnek lát, vagy megosztandónak lát, azt mindig úgy ítéli, hogy az neki se elégséges. Tehát nekünk mindig azon kell gondolkoznunk, hogy mit csináljunk azzal, ami szerintünk nekünk is kevés. Gondoljunk csak Illés történetére a sareptai özvegyen. Ugye éhínség lesz Izraelben, és az Úr azt mondja, miután kiszállt a Kérit patakja, ahol a hollók táplálták a profétát, hogy menjen Sareptába, egyébként ez az a település, vagy az a vidék, ahonnan a gonosz királynő Jezábel is származik. Az egyik egy gonosz, gyilkos természetű, harácsoló nő, királynő, a másik meg egy nincstelen özvegyasszony, aki épp fát szedeget, hogy a maradék kis tisztecskéjéből olajából pogácsát süssön a fiának és magának, és utána meghalnak, mondja a profétának. De igen, és azt a furcsa kijelentést teszi, és ez is a mi tanulságunkra, minden idő bibliaolvasó, istenkereső ember számára tanulságot szolgál ehhez, mi tanulságunkra iratott meg. Azt mondja Illés, hogy először nekem süss abból a kevésből, és aztán majd magatoknak. Nagyon nehezen tanuljuk meg azt, hogy az a kevés, ami van, az több, mint amennyire nekünk szükségünk van, és hogy Isten a kezünkbe tette azt a csodát, hogy nem csak megmaradunk, hanem még másokról is gondoskodhatunk, másoknak is a segítségére lehetünk. Most éppen ezért először én annál a szónál álltam meg itt ebben a történetben, ami a 6. fejezetben is ott van, és még másik is az igében, második versben Ezár Jézus azt mondja, hogy szánakozom, de sokaságom. Néha érdemes az embernek megnézni a eredeti szöveget, a helyzet az, hogy az eredeti nyelven, ahol megszületett, ott mindig minden gazdagabb. Nyilván a magyarul született dolgok sem olyan jól fordíthatók németre vagy angolra, csak körülírással esetleg, de mi értjük a szónak esetleg a mélyebb üzenetét is. Hát így van a görög nyelvvel is. Az itt szereplő szó alapszava az a belső részeinket jelenti, a zsigereinket. Mint azt mondaná Jézus, hogy zsigerileg megrendít engem. Egész bensőnek megrázza a látvány. Muszáj megállnunk ennél, mert ott a 6. fejezetben, amikor a tanítványok szembesülnek a pusztában az ötször sok zarándok éjségével, rájuk néznek a kopogó szemek, akkor az a gondolat támad bennük, hogy küldjük el őket. Nem bírjuk nézni a nyomorúságot, küldjük el, forduljunk el, küldjük el a városból őket, ne lássuk. Tudják néhányan, talán kevesen, hogy azért nem volt sokáig Budapesten fogyatékkal élők számára intézmény, mert Rákosi Mátyás úgy gondolta, hogy a szocializmus szép összképét zavarja az, hogyha fogyatékkal élők jelennek meg a főváros utcáin, és ezért minden fogyatékkal élőknek nyitott otthon legalább 200 kilométerre van Budapestről, Szent Gotthárdon vagy Mária Pócson, ilyen helyeken eltávolította ezeket az ember. Nem bírjuk nézni. Valahogy az zavarja a komfortérzetünket, és a hajléktalanokat is ezért akarják kitiltani a város bizonyos részeiről, mert például úgy gondolják, hogy a turista forgalmat ez veszélyezteti. Mit mondanak a turisták, ha látnak szegény embereket, pláne azok jelenlétükkel arra bátorítják őket, hogy adjanak valamit nekik. nem bírjuk nézni, küldjük el őket. És mint a Jézus azt mondaná a tanítványainak ott is, itt is, nincs jobb ötletetek? Csak ez, megszűnik a probléma azzal, hogyha elkülditek, nem rendít meg benneteket ez a dolog, ne engedjük be őket a határainkon belülre, tartsuk távol őket magunktól, most a menekültekre gondolok, hogy néz az ki, hogy meg kelljen osztani velük azt, amik van, ami nem akarjuk, és kitalálunk mindenféle egyéb ideológiát is, ami miatt nem akarunk ezekben a dolgokban részt venni. Jézust azonban zsigerileg érinti ez a dolog. Egész benseje remegettől a látványtól. Vajon el tudunk-e egyszer jutni oda, és akkor most megint váltok egyet, és a megkísértés történetére célzok, ahol az első kísértés így szól, mondja Sátán az Úrnak, hogy itt van ez a sok kő a pusztában, mondta, hogy ezek a kövek változzanak kenyerekké. Mekkora az út innen, hogy minden követ megmozgatok azért, hogy kenyerem legyen odáig, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ilyen hosszú az utam onnantól, hogy mi lesz az én kenyeremmel odáig, hogy mi lesz az éhező világnak a sorsa. Minden érző lény boldogságáért kért imád a Kali az imádságra készülve. Milyen fontos, hogy ne csak az én boldogságom legyen fontos ezen a földön, vagy nem lesz az én boldogságom esetleg nagyobb azáltal, hogyha a többieknek a boldogságát is munkálni kezdem, és észreveszem az ő szükségüket. Szóval szánakozom, de nem úgy, nem a tehetetlenségnek a szánalmával, mert ezt is ismerjük, hogy az ember befordul a fal felé és sír tehetetlenül. Mit tudnék én tenni azért, hogy a dolog egy kicsi megváltozik, és megállapítom, hogy semmi. Mert az a készlet, ami rendelkezésemre áll, az alig valamivel több a semmiség, a semminél. Hol történt ez az esemény? Némi vizsgálódás után egyes magyarázók arra jutnak, sajnok rá, hogy igazok van, hogy ez nem a pusztában történt, hanem Jézusnak a kafarnaumi albérletében, mert ott lakott akkor éppen, és azon az udvaron gyűlt össze ez a négyszer sok ember, ezek a zarándokok. Itt a ragokkal, az előjárókkal van valami probléma, és ezt megvizsgálva jutnak némelyek arra, hogy nem a pusztában, hanem a pusztába szerepel itt, és arról van szó, hogy itt most együtt vagyunk még a városban, és most indulnak haza messzire, hosszú után előttük a puszta, ahol nincs szolidaritás, nincsenek emberek körülöttük, és elfogy az ige is, elfogy az együttérzés, a zsigeri együttérzés is. Mi lesz velük, ha egyedül találják magukat a pusztában? Nem lehet őket elbocsátani, és ezért ez a mondat, amit a tanítványok fölvetnek, honnan elégíthetné meg ezeket valaki kenyérrel itt-e pusztában, itt az nem a helyre vonatkozik, hanem arra, hogy itt közülünk. Van-e itt valaki közülünk, akinek van bármiféle ötlete arra, hogy itt lehet csinálni egy útnak induló társasággal, akiknek nem lesz támaszuk és védelmük, amikor hazafelé tartanak. De nem akarok túlszaladni azon a gondolaton sem, hogy Jézus azt mondja, hogy némelyek ők közül messzünnen jöttek. A prédikálás tudománya nem szereti nagyon az allegorizáló magyarázatot, pedig a zsidó biblia magyarázat egyik fontos oszlopa ez. Néha azért megengedhetjük magunknak, hogy ez a messziről, ez ne egyszerűen több kilométert jelentsen, több napi járóföldet, így fogalmaz a Biblia, hanem minden szempontból tűnünk messzere lévő embereket, nem a közel valókat, nem a mi kutyánk kölykeit, nem azokat, akik rokonaink, ott is van bőven baj, pláne amikor osztozni kell a kevésen, elég mennyi baj szokott lenni, és örök haragban esetleg egy életre, mikor meg kell osztani az örökséget például. De mi van a távolabb lévőkkel, a másként érző, élő, gondolkodó, másfajta kultúrához tartozó személyekkel, akikről majd csak a Jelenések könyve mondja, hogy jönnek minden égtáj felől, és mindenki talán nyitott kaput a mennyei Jeruzsálembe. Ott nincs bezárva egyetlen ajtó sem, és előtt, akik messziről jöttek. Messziről jött ember, akitől mindig egy kicsit féltjük az, amint van. De Jézus nem csak a helybeliekre gondol, nem csak a tanítványaira, nem csak a rokonságára, nem csak most érvényes az, ami szintén ott van ebben az evangéliumban, és amikor jönnek rokonai, hogy magukkal cipeljék, és abból vonják le azt a következtetést, hogy elment az esze, és mondják ezt, hogy hát ennyi ideje megállás nélkül prédikál, és mégsem nem is evett. És ha nem is ettek, hát akkor biztos elment az esze. Igen, ezt így gondoljuk, hogy szeretteinknél mindenképpen erőltetni kell az étkezést és a javaknak a meglétét. Ám, de mi lesz a messzebből érkezettekkel? Némelyek tudjuk messziről jöttek, és szeretnénk őket is mindenképpen megvendégelni. Szeretnénk, valóban ott van a szívünkben ez a gondolat, hogy az atyai ház asztalán, ha ott van hely a számukra, akkor legyen az én házamban is helyük a messziről jötteknek is. Szóval itt Jézus Kapernaumi albérletében van hely a messziről jöttek számára is, de a tanítványok még csak most ízlelgetik ezt, ami majd egy egész életprogramja lesz Jézus távozása után, amikor azt mondja, hogy menjetek előbb persze Jeruzsálembe, Judeába, és aztán lépjétek át ezeket a határokat, elegészen a föld végső határáig, tekintsétek ugyanannak a családnak a távol lévőket is, és ugyanúgy szolgáljatok nekik, és ugyanúgy adjátok azt, amit nektek van. Igen ám, de itt jön a következő kérdés, amikor ugye kimerítettük ezt a problémát, hogy kielégíthetné meg ezeket valaki itt, a pusztában, vagy puszta felé menve, van-e közöttünk valaki, aki tudja a titkot, ki tud varázsolni ennyi élelmiszert. De akkor jön Jézus kiózanító kérdése, és ez is egy örök kérdés mindenkinek számára, hogy hány kenyeretek van. Nagyon praktikus kérdés. A matematika az egy nagyon fontos és nagyon objektív tudomány, ez a Pétert kérdezhetnék meg. Igazán ő ennek a nagy tudója. Matematikában nincs politika, nincs semmiféle észrehajlás, az egy kenyér, meg öt kenyér, vagy két hal, meg két hal, az kijön a végén, hogy az négy halacska, hét kenyérke, akármennyi, nem lehet azt mondani, hogy ha le lehet számolni, hogy az nem is hét kenyér, hanem az csak kettő. Akkor azt szokták mondani, hogy tessék megszámolni. Meg lehet számolni. Hány kenyeretek van? Nem mondjátok azt, hogy nincs semmi. Még csak azt tegyétek hozzá, hogy mi az ennyinek, mint ahogy a 6. fejezetben van. Az Úr nem azt kérdezi, hogy szerintetek ez elég-e, csak azt, hogy hány van. Mint ahogy később itt a fejezetben a hajón gondosan megjegyzi az ige, hogy van, egy van, hát akkor egyet kell elosztani. Nem lehet többet elosztani, és nem kell azon gondolkozni, hogy miért nincs több. Ez van, elfelejtettünk kenyeret vinni, hát magunkra versünk, de azt is tudjuk, ugyancsak itt van az előző fejezetben az a megrendítő történet, amikor egy asszony hozza a beteg gyerekét Jézushoz, és azt kell hallani, hogy előbb a fiaknak kell enni, és nem jó elvenni az ő kenyerüket, és a kutyáknak dobni, ugye megbotránkoztat bennünket ez a Jézusi jelentés, a keménységet érzékelünk benne, pedig szerintem ez egy összeálljon forgó a kívülvalókra, a távolról jöttekre vonatkozó megjegyzés volt, amit Jézus kihangosít. Ez van a szívetekben, hogy nem jó elvenni a fiak kenyerét és az epeknek vetni. Mire jön az asszony megrendítő, alázatos és mégis nagyon bölcs válasza, hogy de hát a gyerekek, amikor az asztal körül esznek, ez mindenütt így van, akkor általában hát még egy baromfi udvar jól adik legalább, mert rengeteg morzsa, kenyérdarab lett, hogyha az asztal alá. Így szokott lenni. Nincs előtte semmi rendkívüli, majd később idővel kevésbé fognak morzsázni, de azt mondja az Úr, hogy ez így van a háztartásban is, hogy amikor a gyerekek esznek, a kutyák már tudják, hogy eljött az ő idejük is, és oda lopakodnak az asztal köré, és ami lepótlan az asztalról, azt ők bekapják. A fiak asztaláról lehullott morzsáknak is van jelentőségük, és itt is ebben a történetben a maradék összeszedése, az egyrészt az áldás megbecsülése, kegyér megbecsülése. Azt nem csöpörjük ki és öntjük a szemétbe, hanem összegyűjtjük ezekbe a kis kenyér kosarakba. Még ebből is következtetnek a Biblia magyarázók arra, hogy ez valahol egy házban történhetett, mert a görög kifejezés itt a kenyér kosárra utal a háztartásban, még ők is, hogy nem arra a kosárra, amivel a piacra megyünk, vagy vándorútra indulunk, hanem ilyen kenyér kosár, amit mindannyian ismerünk, nem kell ezt magyarázni. Szóval összegyűjtjük, és közben lehet, hogy eszünkbe jut az előző fejezet üzenete, hallottuk már ezt Jézustól, vagy ha nem is tőle, akkor a szegény asszonytól, hogy a morzsáknak is van értékük, és akkor mi most lemegyünk kutyába, mi tanítványok, amikor nekünk jut a morzsa, és a távol lévők a fiak. Mert csak így lehet elképzelni az igazi tanítványi munkát, a Krisztus követést, hogy mi megyünk le kutyába, és ők lesznek a fiak, akikért élünk, akikért fontos a mi életünk, a mi szolgálatunk. Mert az Úrnak is ez volt a fontos, aki önmagát adta, aki ezt mondja az utolsó vacsorán, talán a szavaiban több misztikát keresünk, mint amennyi egyéb gyakorlatias, fontos üzenet van, ez a vegyétek, egyétek, ez az én testem, és én szerintem nem annyira az átlényegülésről van szó, mint a mi átlényegülésünkről arról, hogy igen, tudjunk adni, többet adni, mint amennyit általában a világ helyesel. De akár a magunk szétosztása se legyen olyan rendkívül, dolgok, marad nekünk a morzsa, és legyenek ők a fia, üljenek ők az asztalhoz, és mi szedegetjük utánuk össze a morzsalékokat. Az étosztás, igen. Isten országában, ha ad az ember, akkor gazdagszik. És minél többet ad, annál gazdagabb. Bizony testvéreink, és ez egyik fontos tanítás, emlékszem, gyerekkoromban, nem egy zsidó gyülekezet volt, de mégis mindig a markukban nyomtak egy forintost, vagy két forintost, hogy dob majd be a perselybe. Ezt is meg kell tanulni. Most nem a reklám helye, ezt nem azért mondom, hogy nehezesenek elfelejteni, hogy ott hátul jobb és bal oldalon van egy perselyes, és egy harmadik, amit külön a szegényeknek akasztottunk oda, mi abból vettük a csacsikizeti jogoknak is. Szóval, nem elvédelem, ezért mondom, de hát meg kell tanulni adni, és jó szívvel adni, és közben erre gondolni, hogy a jókedvű adakozót szereti az Istenben, és azt, aki nem úgy ad, mintha fogát húznák, vagy nem úgy ad, hogy ezzel felhívja magára a figyelmet, és így kerül be a szegényhez, vagy két fűvére, és a fontos tanítások körébe. Szóval szétosztani azt, ami van. Arad még valami ebben a kis történet, rengeteg dolog. Arad sok-sok morzsa, amit nem csipegethetünk fel, most meghagyjuk a verebeknek. Talán mindenképp dolog mindenképpen, hogy Jézus gondosan minden osztás előtt hálát ad. Kicsit meg kell vizsgálnunk az imáinkat is, hogy mennyi marad a hálára. Mondjuk például azokban a helyzetekben, amikor úgy érezzük, hogy ami van, az kevés. És az nem csak magunk között kell szétosztani, hanem távol lévőknek is jusson belőle valami. Ilyen nagyon zsigeri hozzáállás, inkább az, hogy hát nézzük meg, hogy nekünk mennyi marad, mire van szükségünk, és aztán utána maradékul. Esetleg gondolkozzunk úgy, hogy azért valami tartalék is maradjon. Ha ez valóban Jézus Kapernaumi háza, akkor a felhívás úgy szólt, hogy menjetek, nézzétek meg, mi van a kamrában. És a kamrát üdítették ki, és onnan került elő a sózott hal, és a kenyér, nem baj, vigyétek. És hálát adunk érte, miért is, hogy adhatunk belőle. Hálát adunk azért, hogy Istentől kapjuk, aki magot áld a magvetőnek, az kenyeret is ad az éhezőnek, és rajtunk keresztül akarja ezt megtenni. Nagy hálát érezhetünk azért, hogyha ebben a folyamatban valahol fontos látszemmé lehetünk, hogy adhatunk. Hozzák a lebecsült néhány kenyeret, az Úr hálát ad érte, és megtöri. Menjetek, nézzetek még körül a spájzban, mi van még. Kiderül, hogy van még egy kis sózott hal. Hálát adunk azért is. Nagyon jó. Urunk, köszönjük neked. Hálát adunk érte, és boldogok vagyunk, hogy adhatunk másoknak. Itt vésheted be a szívünkbe Jézus ezzel a tanítással. Miért is van az, hogy annyit foglalkozik ezzel, hogyha nem csak mi vagyunk, hanem hirtelen betoppannak néhányszor sokan, vagy többen, mint amennyire számítottunk, vagy szeretnénk. Olyan, amit van, az hálás köszönettel az Úrtól való ajándék, és arra is szolgál, hogy most egy pillanatban másokat ültethessünk az asztalhoz, és nekünk jó az is, amit végül összecsipegetünk. Igen, a boldogságot így osztja, ami adománytól megmaradt morzsa, az Isten áldásában, a teljes kenyér, a nagy áldás, a nagy öröm. Isten segítsen meg bennünket, legyen szabad, boldog, adakozó, nyitott a mi életünk. Amen.